Úr Jézus, hálás a szívünkre mai napért is. Köszönjük, hogy megengedted számunkra e délutánt is. Köszönjük, ez ünnepnapján imaházunk ajtaja nyitva van, és köszönjük azt az áldozatot, amit láthattunk te benned. Köszönjük, hogy meghaltál bűneinkért, feltámadtál, és a mennybe mentél, hogy helyet készíts számunkra. De köszönjük azt, hogy te nem hagytál árvákul, hanem elküldted számunkra a vigasztalót, a te szent lelkedet. Köszönjük, hogy ezt érezhetjük naponként a mi életünkben. Köszönjük, hogy sokszor megvigasztal, megfed. Kérünk-e délutánon is, ami szívénket tudjuk megnyitni, és a te szent lelked által tudjunk te rád figyelni. Kérünk a te igédnek a szabad folyást, és a te szent lelked által te értesd meg a mi értelmünkkel, és meg tudjuk érezni a mi szívünkkel. Köszönjük, hogy te meghallgatsz, és a te áldásaidat nekünk adott, dicsőítünk ezért. Amen.
Amen. Péter közönséges első levelének első részéből a 10-től 12-ig terjedő ige szakaszt fogjuk olvasni, amely üdvösség felül tudakozódtak és nyomozódtak a próféták, akik az irántatok való kegyelem felől jövendőltek, nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelenti azt ki a Krisztusnak ő bennük levő lelke, aki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről, és az azok után való dicsőségről, akiknek megjelentetett, hogy nem magoknak, hanem nékünk szolgáltak azokkal, amelyeket most hirdetnek néktek azok, akik prédikálták néktek az evangéliumot az egekből küldött Szentlélek által, amikbe angyalok vágyakoznak betekinteni.
Thank you.
csodálatos napunk van, és délutánunk van, és ünnepelünk. Ugye milyen jó volt délelőtt is megtapasztalni, amikor bemerítési ünnepét ünnepelhetünk, és már úgy kezdtük ezt a pünkösdi ünnepet hálaadással, a kévékért, ifjainkért, akik bemerítkezhettek. Miért ne folytathatnák-e délután? Ugyancsak a hálaadással, és pedig a Szentlélekért. A Szentlélekért, az ő ajándékáért, hiszen pünkösdi ünnepeit ünnepeljük. Volt egy munkatársam, aki azt mondta, hogy ő csak a pirosbetűs ünnepekkor szokott a templomba járni. Ő pirosbetűsnek, ő csak a húsvét és a karácsonyt mondta. A többit ő azt mondja, nem látja sehol se pirosbetűvel. Megadatott már országunkban is, hogy a tavaly óta a pünkösdöt is pirosbetűs ünnepként ünnepeljük. És megvan adva most már, hogy szabadok vagyunk, nem is dolgozunk. És ez valami miért van megadva? Azért, hogy a turisztikai cégek reklámozzák magukat? Hosszú hétvége, mini vakáció, olcsón, lehet menni üdülni. Hát ezért van a pirosbetűs ünnep a keresztény világban. Ugye, hogy nem jó fele megyünk. Mi Isten népe, választott népség, királyi papság, észreveszük-e ezt? Egy ige foglalkoztatott, amit felszeretnék olvasni, Pál levele a rómabeliekhez írt 8. rész, 14. vers. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Kinek a fia vagyok? E földre mindenki megszületett. És elmondhatjuk, hogy valakinek a fiai, gyermekei vagyunk. Senki nem jött csak úgy a világra. Csak úgy a semmiből nem állt elő senki, hanem született. És valakinek a gyermeke a fia. Ha én elmondom, és el szeretném mondani magamról, hogy Isten fia, Isten gyermeke vagyok, akkor ez el kell fogadjam, hogy az ő lelke kell vezérelje. El tudom-e fogadni? Napjainkban van, amikor olyan bizonytalanság van, amikor szűnnek meg a munkahelyek, csökken a fizetés, nő az adó, vajon engedem, hogy a Szentlélek vezessen? Vagy azt mondom, hogy hát most valahogy vezessem én már magamat, mert erre szükség van. Valahogy én jobban deszkurkálom magamat? Nem, ez nem úgy van. Ha Isten gyermeke vagyok, az ő lelke kell vezéreljen. Még a nehéz időszakban is, még talán a nem szeretem napokban is, mert ő csodálatosan vezet. Még akkor is, hogyha az ő lelke indít valamire. És úgy olvasok az apostolok cselekedetével, hogy Filip, amikor indítatást érezett, hogy menj, szegődj ahhoz a szekérhez. Úgy olvastuk, Isten lelke biztatta bizonyságot tenni. Vagy Péter, mikor bizonyságot tett, ugyancsak a Szentlélek kitöltetésekor, hogy tegyen bizonyságot több ezer embernek. Úgy olvasok, hogy a lélek indította, és engedett a léleknek. De van egy másik eset is, amikor a lélek azt mondja, hogy megtiltja. Pál apostol, mikor az ő misszió útjára ment, úgy olvastuk, hogy sok helyen missziózott. Hirdette az igét Frigiában és Galáciában, és tovább akart menni, nagy hévvel, missziózni, hirdetni az igét Ázsiában. Mit mondott a lélek? Ne, ennyi. És hallgatott a Szent Lélekre? Igen, mert Isten fia volt, Isten gyermeke, és az ő lelke vezérelte. Tud-e engemet így vezérelni? És a délelőtti ige jut eszembe, amit kedves testvérünk olvasott és gyönyörűen szolgált belőle. Egy tag vagyunk Jézusban. Egy test vagyunk Jézusban, és sok tagok. El tudom elfogadni, hogy aminek Isten teremtett, én azt elfogadjam. és megfogott azon az igevers, és akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind. Szenvedek-e, vagy tudok-e szenvedni az én testvéremmel? Úgy írja Pál apostol, hogy örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Könnyű örülni a testvéremmel. Tudok-e vele együtt sírni? Vagy talán, ha fáj valamie. Le tudok-e hajolni? Vezérel-e új Isten lelke, hogy tudjak vele sírni? Fájjon az, ami neki fáj. Én hiszem, hogyha Isten lelke vezérel, ezt mind meg tudjuk érezni. Én kívánom a magam számára, és a testvérek számára is, hogy Isten lelke vezéreljen, és akkor az ő fiai vagyunk. Amen. Az énekkar szolgálatát kérjük, és az énekkar után Gergely Dávid.
Sok szeretettel. Szeretem én is elmondani, mit tettem velem az életemben, az elmúlt időben, és hogyan éltem azelőtt. Hát már több mint 10 éve Szatmáron élek, többen tudják a testvérek közül, akik ismernek. És jártam a gyülekezetbe, és mindig hoztak, vittek, nem nagyon akartam jönni. Időközben az ifibe bekapcsoltam, az ifibe is. Először nem nagyon tetszett úgy igazán, nem annyira ragaszkodtam hozzájuk, de aztán bekapcsolódtam, és nagyon tetszett nekem is ez a dolog. Énekeltünk sokat, jártunk missziózni. Aztán időközben elkezdtem járni konferenciákra is, ott is jól éreztem magamat. Csak mindig hiányzott valami. Mindig éreztem, hogy az Úr egyszer-egyszer szólt hozzám, csak mindig visszautasítottam. És mikor hazamentem ilyen konferenciáról is, hazamentem, és aztán az egész úgy elmúlt, és nem tudtam úgy elgondolkozni az egész dolgokon. Aztán minden évben megígértem, hogy Istennek a következőben, Uram, megtérek, és megpróbálok megtérni. Aztán nem jött össze. És tavaly, 2009-ben voltunk táborozni Gidegszamoson. Aztán ott megfogott a Szilárd beszédje. De ott is még éreztem, hogy úgy még ezt nem akarom. Aztán eljött a karácsony, és akkor azt mondtam, hogy én szeretném megtérni ebbe az évben, szeretnék dönteni az Úr mellett. Aztán januárban elkezdtem járni a törekvők órájára. Ez nekem nagyon hasznos volt. Jól éreztem magam a többiekkel. És volt egy olyan, amikor azt mondta az egyik testőr, hogy szeretne velem elbeszélgetni. Aztán mondtam, miért is ne. Ez csak egy beszélgetés úgyis. És úgy indultam neki, hogy én csak beszélgetni fogok. És semmi mást. Aztán, amikor eljött az idő, április 27-én, a beszélgetés végén volt feltett egy olyan kérdés, hogy ha úgy érzem, akkor most letettem a bűnémet Isten előtt, a kereszt alá, és lehet dönteni most. És imádkoztunk térden állva. És akkor sikerült döntenem az Úr mellett, és ennek nagyon örülök. Tudom, hogy sokan imádkoztak érettem, barátaim közül is, mindig mellém álltak, amikor bajba voltam, és felkaroltak. És ezért köszönöm nekik. Szeretnék bocsánatot kérni, akit megbántottam valaha, különösképpen egy embertől, tudja, kiről van szó. Szeretnék tőle elnézést kérni. Sokszor vitáztunk ebben abban. Szeretném kérni, hogy az imádkozón érettem, hogy meg tudjak állni ezen az úton. És nem szeretnék elvankodni ezen a keskeny úton. Egy igeversről szeretném befejezni bizonyságtevésemet. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szájra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Amen.
A zenekart hallgatjuk meg, utána Dubai Zsolt.
Thank you. De ha ki egy kicsit jártasabb a számítógép világában, a hipermodern eszközök világában, az gondolhat a számítógépes hálózatra is, ezért szünetekben egymás között még így viccelődtünk is, hogy csatlakozza vagy-e a hálózathoz, az Úr Jézus hálózatához. Hát igazán mondjuk azok értik ezt meg, akiknek van számítógépük otthon, és interneteznek, hogy csatlakoznak egy ilyen nagyobb hálózatra. Ahogy a cím takarja, az előadások egy része is az internettel és a webböngészéssel foglalkozott, ami lehet, hogy az idősebb testvérek számára még idegen dolog, főleg azért, mert azt az egeret olyan nehezen visszük még a kezünkkel. Láttam már idősebb testvéreket, hogy olyan hamar elugrik az a kis pöcök ott a képernyőn, és lehet ezért is nem foglalkozunk vele, de a fiatalok nagy része, ha nem is ebbe született, de már szervesen részt vesz ennek a úgymond modern technikának az alkalmazásában. Lassan, ugyanúgy, ahogy a mobiltelefon teret hódított, úgy van ez a számítógépekkel is. És erre gondoltak a Ifjúsági Szövetségnek a vezetői is, hogy ilyen témakörben is kéne konferenciát szervezni, és hogy ez legyen a konferenciának a témája. Tehát, amint mondom, az internet felhasználással kapcsolatban volt egy néhány előadás. Beszél testvérünk annak hátrányairól is, előnyeiről is. Amúgy egy vendég lelkipásztor testvér, ha jól tudom, Békésről, Merényi Zoltán volt a vendég lelkipásztor, aki ebben a témakörben pénteken és szombaton előadást tartott, igét hirdetett. Pénteken először sokban arról beszélt, hogy hogyan lehet hatékonyan használni gyülekezeti életben is a webet, az internetet, hogyan lehet személyes lelki lélekápolásban is használni ezt hatékonyan. Majd szombaton beszélt inkább arról, hogy milyen hátrányai vannak, hogy milyen veszélyeket rejt a mai fiatal számára az internet. Hát ha most belemennék minden témába, hosszasra sikeredne, ezért ezt nem teszem meg, de fiatalok, akik nem voltak ott, vagy tinik, vagy időseket, akit érdekel, és otthon rendelkeznek internet hozzáféréssel, nyugodtan látogassanak el az Ifjúsági Szövetség weboldalára, a www.emabiz.ro-ra, Erdély Magyar Baptista Ifjúsági Szövetség, erre a honlapra, emabiz.ro-ra, és ott videófelvételek vannak az előadásokról, meg lehet őket nézni. Én úgy gondolom, hogy mindenki számára hasznos lehet így is, ha így tekinti meg azt. Majd később a szombati nap fórumbeszélgetések voltak, a közösség a hálón túl címmel. Itt is inkább azt fejtegették, hogy fiatalok számára mennyire veszélyes az, hogy bele mélyednek a virtuális világba, és inkább ott ápolják a barátokat, mint hogy valóságban, három dimenzióban a mellettem ülő testvérrel beszélgetnék. Majd este egy inkább evangelizációs jellege volt az összejövetelnek, amikor Simon József lelkipásztor testvér hirdette az igét. Hál' az Úrnak, hogy voltak megtérők. Hál' az Úrnak, hogy a 800, több mint 800 fiatal között voltak olyanok, akik válaszoltak a kérdésre, és akarták az Urat választani, és őt követni. Majd vasárnap kicsit másabb téma volt, kicsit eltért a hálótól és a webtől, inkább arról volt szó, hogy a szentség és a szolgálat hálója. Ez egy újabb háló. Egy kicsit erről szeretnék egy gondolatot erről itt megosztani. Itt két előadást is rendhagyó módon hallhattunk vasárnap délelőtt. Az egyiket a Szabó László lelkipásztor testvérünk, aki hirdette az első, most mondta az első előadást. Ő amúgy a Ifjúsági Szövetségnek az elnöke is, és majd a helybeli lelkipásztor Budai Lajos testvér hirdette a második felében az igét. Mind a ketten a szentséget emelték ki, és röviden erről egy gondolatot szeretnék megosztani a testvérekkel, ami úgy megütötte a szívemet, és elmondom azért, hogy épüljünk belőle mindannyian. beszélt arról, hogy milyen volt az a Bibliában, mikor valaki egy töredékét, egy parányi részét megláthatta Isten dicsőségének, szentségének. Nem kell messzire menni, már az első könyvben olvasunk Mózesről, milyen volt az, amikor találkozott Istennel, mikor Isten közel jött hozzá. Gondoljunk csak arra, amikor elment, hogy megírják a 10 parancsolatot, az Úr elhívta, hogy készítsék el, és lejött a hegyről, olvassuk a Bibliában, hogy ragyogott az ő arca. A körülötte lévő emberek nem tudtak ránézni, mert sértette a szemüket az a világosság, az a ragyogás. Hát ilyen az, mikor egy ember Isten parányi dicsőségével, szentségével találkozik. Vagy gondoljunk Ézsaiásra, amikor látomásában elragadja az Isten, és ő is megláthatja Isten parányi dicsőségét, vagy jobban mondva a dicsőségének parányi részét. Akkor is a földre esik, és azt mondja, hogy elvesztem. Végem van. És mi hogy vagyunk ezzel? Ha tovább olvassuk a felolvasott igét, tovább folytatjuk a 13. és 14. igeverssel, találunk egy olyan részt majd arrébb a 16. igeversben, hogy úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Felszólítás számunkra, hogy szent legyek, mert az én Uram szent. Mózes csak egy töredékét látta annak, a szentségnek ott fent a hegyen. Nekem szentnek kell lennem, mert az én Uram szent. Ha hozzátartozom, nekem szentnek kell lenni. Vajon az én arcomon ennek a szentségnek mekkora töredéke látszik? Összeesem-e ennek a szentségnek a láttán? Testvérünk Szabó László lelkipásztor úgy fogalmazta meg, hogy ha most ott, akkor a konferencián csak egy nagyon pici töredékét látnánk meg Isten szentségének, mindenki térdre hullna, és mindenki jajgatna, hogy elveszett. Nekünk is valahogy ezt kéne tükrözni. És valahogy az úgy megmaradt bennem, hogy látják ezt bennem a testvérek. Vagy vannak még olyan dolgok a szívemben, amit, ahogy az énekkar is énekelte, úgy győzz le, Uram, a szívemben azokat a bűnöket. Gyere és győzz le őket, vagy azokat a gátakat, amelyek meggátolnak abban, hogy ezt a szentséget közvetítsem. Ennyit szerettem volna elmondani, és kívánom azt elsősorban a magam részére, de a testvérek részére is, hogy forgassuk ezt az igét a szívünkben, hogy az a szentség, amit tükröznünk kell, összetöre más szíveket, vagy megérzik-e azt a mellettem ülők, és beleremeg az ő térdük vagy szívük, vagy ha nem, akkor nincs ott valami probléma. Hát gondolkozzunk ezen, és kívánom mindannyiunk számára, hogy szentek legyünk, mert a mi Urunk is szent. Amen.
Kor szolgálata után Nagykassa Tibor testvér szolgálatát kérjük. Thank you.
Szeretném köszönteni a gyülekezetet. Örülök, hogy én is hazajöhettem. Pár gondolatot szeretnék elmondani, ami úgy megfogott. Mostanában úgy volt bennem, hogy éreztem, hogy valami több kell. Jobban szeretném Istent megismerni, szeretnék jobban közeledni hozzá. És gondolataimat, vagy akár Isten tiszteletekből, amiket kaptam, azokat lejegyzeteltem, leírtam, azért hoztam magammal, és nagyon jó visszaolvasni, nagyon jó átolvasni azokat a dolgokat, amikre Isten próbál megtanítani, bár nincs, az igazság nincs könnyű dolga, mert eléggé makacs vagyok sokszor, és nehezen változok. Dániel könyvéből fogott meg pár dolog, és még pár gondolat, amelyek úgy mostanában foglalkoztattak. Ugye tudjuk azt, hogy Nabukodonozor elrendelte, hogy az ifjakat, azok, akik szép ábrázatúak, bölcsek, meg nemesi családból származnak, azokat össze kell gyűjteni a birodalomhoz, hogy 3 évig szolgáljanak, és aztán, tehát 3 évig tanuljanak, és aztán neki szolgáljanak, az ő szolgálatába álljanak. Na már most nagyon hasonló a helyzetünk, mivel ezelőtt pár éve én is ideálltam a gyülekezet elé, és búcsúztam, hogy elmegyek Kolozsvára tanulni, és nagyon megfogott az, hogy ahogyan ezek a fiatalok megállták a keresztény életet, ahogy megélték, és ahogyan felvállalták azt, hogy ők Isten szolgálatába állnak. Ugye tudjuk, hogy Dánielről van szó, Hananjáéről, Misáéről és Azarjáéről. Mindegyiknek benne van a nevébe, hogy az Isten szó, tehát Istennek a küldöttje, él. És valóban Istent képviselték, és valóban bemutatták Istent, mivel láthatjuk azt, hogy a király asztaláról nem akartak enni, nem akartak beolvadni abba a környezetbe, amelyet ajánlott a világ. És levetítve az én életemre, ugye elmentem Kolozsvára, ugye szülői felügyelet úgymond az nem volt, bármit megtehettem, bárhová elmehettem, bármit megcsinálhattam, anélkül, hogy elmondhattam volna a szüleimnek. Sajnos sok mindenbe hibáztam, sok mindent nem úgy tettem, ahogy egy keresztény fiúnak kellett volna tegyen. Ez egy másik gondolatom, amely által meg kellett magam nagyon szégyeljem, mivel ugye Istennek a küldöttjeként mentem el Kolozsvára, és mégis az én életem nem igazán Jézus tükrözte, és ezáltal megcsúfoltam őt. Azzal, hogy beolvadtam, azzal, hogy esetleg elmentem olyan helyekre, ahova nem kellett volna elmenjek, azzal, hogy tettem olyan dolgokat, amelyeket nem kellett volna tegyek, és tudtam jó, hogy fáj az én atyámnak. Nagyon meg kellett szégyen magam, mivel most arra is emlékeztem, épp mikor néztem a fehér ruhásokat, akkor eszembe jutott az, amikor én álltam ott fehér ruhába, és azt mondtam, hogy mind végig kitartok mellett, és mind halálig hű leszek. És nem telt el, csak pár év, és már elestem. Meg kellett nagyon szégyen magam, és Isten elé kellett álljak, és bocsánatot kellett kérjek, mert nem voltam az a hű szolgája, ami kellett volna legyek. Ugye azt mondja, hogy légy mind halálig hű, és néked adom az élet koronáját. Mindvégig kitartani, mindvégig erősen ragaszkodni hozzá, és megtartani az ő parancsolatait. Látom azt, hogy nap mint nap kell küzdjek saját magammal. Nap mint nap keresztre kell feszítsem saját magam. Hú, hát nagyon nem könnyű saját magammal szembeállni, állandóan harcolni a vágyaimmal, a kívánságaimmal, meg hasonló dolgokkal, amelyekkel találkozok nap mint nap, és amelyeket tudom, hogy meg kell feszítenem, mert nem krisztusiak. És ugyanakkor Jézus azt mondta, ha nem feszíted meg magad, akkor nem lehetsz az én szolgám. Ebben az évben nagyon keményen szólt Isten hozzám, mivel konkrétan mondta, hogy megcsúfoltam az ő nevét. Konkrétan állította azt is, hogy nem tudtam megtagadni magam, és azáltal, hogy kereszténynek vallottam magam, megcsúfoltam az ő nevét. Mert lehet, hogy mondom, hogy keresztény vagyok, de magaviseletem, beszédem nem árulta azt el. Egy utolsó gondolat, amit szeretnék elmondani, az arról szól, hogy mennyire vagyok bizonyságtevő, mennyire állom meg a helyemet ott, ahol vagyok. Sajnos ebbe is kudarcot vallottam. Nagyon kevés barátomnak tudtam elmondani azt, hogy ki az én megváltóm. Nagyon kevés barátomnak tudtam azt elmondani, hogy miben hiszek, kiben hiszek, mik az elveim. És lehet sok embernek a vére az én fejemre fog szállni emiatt. Meg kell tanulnom azt, hogy úgy kell nézzek az emberekre, azokra, akik még nem az övéi, akik egyenesen a halálba mennek és elkárhoznak. Eddig nem úgy néztem rá. Eddig úgy néztem rájuk, mint egy jó pajtásra, mint barátokra, akikkel el lehet hülyéskedni, akikkel nevetünk egy jót, akikkel esetleg megosztunk dolgokat, és nem tudtam úgy rájuk nézni, mint akik egyenesen a pokolba mennek. És én csak nézem karba tett kézzel, mert nekem az fontosabb, hogy egy jót szórakozzak esetleg velük. Nemrég történt egy eset, és ezzel szeretném befejezni. Szeretném, hogyha ez a gondolat maradna meg bennünk, és legfőképpen bennem. Egy keresztény házaspárról szól, akik misszióznak az arab országokban is, épp egy helyre mentek, és először akartak tankolni, és épp mikor elindultak, volt egy közeli benzinkút, és megálltak, és mikor ment volna a férfi kifizetni, akkor azt mondta a felesége, hogy vigyél annak a katonának egy Bibliát. És így gondolkozott, és azt mondta, hogy hát nem viszek. Azt mondja, de mégis vigyél neki. És végül nem vitte. Bement kifizetni, elmentek, elindultak, és a nő elkezdett imádkozni. És azt imádkozta: Atyám, ennek az embernek a vére ne mindkettőnk fejére szálljon, hanem csak a férjemnek a fejére szálljon. És megállt azonnal az autóval a férje, és azt mondta, hogy de várjál már, mit imádkoztál? És azt mondta, hogy miért volt olyan nehéz neked adni egy Bibliát? És akkor így elgondolkozott, hát jó, hogyha te azt akarod, visszafordulok is, hogyha esetleg lelő, akkor maradsz fér nélkül, ha te fér nélkül akarsz lenni. Visszamentek, és odaadott neki Bibliát, és a katona elkezdett könnyezni, elkezdett sírni, és elmondta azt a misszionárusnak, hogy épp az éjjel álmodtam egy álmot, ami arról szólt, hogy jöjjek ide a benzinkúthoz, mert ugye nekem nem itt kell szolgálnom, én csak eljöttem ide, mert azt kaptam álmomba, hogy valaki hoz nekem egy könyvet, amiben örök életnek beszéde van. Nagyon megszégyelte magát a misszionárus, és nagyon megszégyeltem én is magam, mivel nagyon sok lehetőséget elhalasztottam. Nagyon sokszor ott volt a lehetőség, és esetleg még rá is terelték a dolgokat barátaim, hogy mit miért nem teszek, és én mégis hallgattam, és egyszerűen azt mondtam, hogy elfből, vagy fogtam különböző dolgokra, és nem mertem vállalni azt, hogy igenis, én Jézus Krisztusnak a szolgálatába állok, és szeretném neked is elmondani az örömhírt. Szeretném, hogyha néha eszébe jutok a gyülekezetnek, akkor imádkozom értem, mivel látják, hogy mennyire gyarló vagyok, és látják, hogy mennyire nehéz megállni. Szeretnék mindvégig kitartani, ennyit tudok. Nagyon nehéz, mivel mondom, hogy ez a legnehezebb szerintem saját magaddal megharcolni a harcot, de szeretném ezt tenni, és szeretném buzítani a testvéreket is, hogy tegyenek bizonyságot nap, mint nap, és ne halasszuk a lehetőségeket, hanem használjuk ki nap, mint nap. Amen.
Zenekar szolgálata után Szabó Szilárd testvér fog szolgálni.
Testvérek, szeretném elmondani azt, hogy azok, akik még nem örülnek a mai délutánon, azok hadd örüljenek. És hadd emlékezzünk vissza arra, hogy a délelőtt volt 5 fiatal, aki vallást tett, bizonyságot tett arról, hogy szeretne teljes életével Krisztusnak szolgálni. Előttem levő fiatal arról beszélt, hogy vannak harcai a hívő életében. Előtte levő fiatal arról beszélt, hogy Krisztus újjászülte az életét, és megtérésen ment át. Én azt hiszem, hogy egy gyülekezetnek annál nem is lehet nagyobb öröm az, mikor előállnak azok a fiatalok, akiket ők neveltek fel, amikor látják azokat a fiatalok, akik előttük vannak, és látják életükben a Szentléleknek a munkáját. És ezért lehet örvendeni és ünnepelni a mai délutánon is, mert Isten lelke munkálkodik közöttünk. Még akkor is, hogyha harcaink vannak, akkor is Isten lelke az munkálkodik közöttetek, és ebben a gyülekezetekben rajtatokon keresztül. És szeretném elmondani azt is, hogy engem hogyan vezetett az Úr. Lehet már többen hallották, de most szeretném elmondani azt, hogy a húsvéti ünnepen elfogadtam a csíkszeredai körzetnek a meghívását lelkipásztori szolgálatra, és az ősz folyamán oda fogunk költözni, és ott fogok lelkipásztor lenni, ha az Úr is megsegít, és eljutunk addig. Hogyan is értettem ezt meg, és miért is vállaltam el? Azért, mert úgy láttam, hogy Isten vezetése volt ez. Biztosan tudják a testvérek, sokszor bizonyságot tettem arról, hogy Csíkszeredában vagy a Székelyföldön voltam többet. Sokszor megfordultam arra több nyáron, és többször beszámoltam arról, hogy különböző evangelizációkon ott voltam. Nagyon megszerettem azokat az embereket és azt a környéket. Az elmúlt nyáron, kora ősszel, szeptemberben voltam ott egy evangelizáláson Gyergyóban. Nagyon sokat beszéltem az ottani lelkipásztorra, missziómunkásra, Novák Zsolttal, aki Magyarországról jött el, és egy jól menő vállalkozást adott el, és jött el Gyergyóba azért, hogy az embereknek prédikáljon, és azért, hogy az evangéliumot hirdesse. Nagyon sokat beszélgettem vele, beszélt arról, hogy milyen helyek vannak, hogy milyen akadályok vannak a szolgálatban, és egyre jobban kezdtem úgy érezni, hogy az Úr ott akar engem használni, és hogy oda húz az én szívem, és szeretnék ott szolgálni. Aztán azon a vasárnap elhívtak, hogy szolgálják Csíkszeredába, és elmentem oda a gyülekezetbe, és érdekes módon ott épp akkor szavaztak, hogy valakit meghívnak oda szolgálni. És azt mondtam, hát ebben a gyülekezetben már nem lesz probléma a missziómunkás hiánya, mert egy nagyon nagy probléma azon a vidéken, ott Székelyföldön, és azt mondtam, ott már nem lesz probléma. De egy néhány hét múlva, két hónap múlva felhívtak engem, hogy menjek el oda szolgálni, mert szeretnek meghallgatni, mert azt, akitről ott szavaztak, végül is nem hívták meg, és szeretnének engem megismerni még jobban, beszélgessünk, és úgy láttam, hogy az, amiért az Úr bennem kimunkált azon a nyáron, az igenis válaszra talált. És lehet, hogy én nem értettem, hogy mi is van akkor bennem, hogy hogyan is, merre is akar engem az Úr látni, de később megértettem, hogy igenis az Úr akar ott látni engem, és a gyülekezetek, a Szentegyház és a Csíkszereda gyülekezet meghívott oda. Hát Csíkszeredában a városnak a 80%-a az magyar, és a megyében úgy tudom még több a magyar lakos. Székelyföldön 750 ezer magyar él, és ebből nagyjából annyi baptista van, mint itt a mi gyülekezetünk, egy kicsivel több, de nem sokkal több baptista van. És nagyon sok ember van, akinek ott lehet beszélni az igéről. Nagyon nagy szükség van arra, hogy az evangéliumot hirdessék. És akkor, amikor én gondolkoztam ezen, és eléggé féltem attól, hogy elmenjek ilyen távolra, az Úr bátorított is egy több igével, de az egyik ige, amely eléggé megbátorított, és amely eléggé a szívemhez szólt, Mózes 5. könyvéből azt mondja az ige, hogy az a föld pedig, ahová most átkeltek, hogy birtokba vegyétek, hegyes, völgyes föld, az égből hulló esővize itatja. Az Úr, a te Istened viseli gondját annak a földnek, állandóan szemmel tartja az Istened, az Úr, az év elejétől az év végéig. És azért nagyon volt ez kedves az én szívemnek, mert azt mondja itt az ige, hogy az Úr az, aki szemmel tartja. Az égből eső, az égből való eső itatja azt a földet, és az a termést, és ad a növekedést a növényeknek. És úgy láttam, hogy én magamtól nem lennék sok, magamtól nem vállalnám ezt, de a másik dolog, amiért vállaltam, mert hiszem azt, hogy az Úr velem lesz. És a pünkösben épp erre emlékszek, és épp ettől egyre évről évre sokkal inkább többet jelent nekem a pünkös, mert tudom azt, hogy nem vagyok egyedül. A János 14-ben Jézus Krisztus így beszélt a tanítványoknak. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi. Sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz, mert én az atyához megyek. És amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőítsétek az atyát a fiúban. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mind örökké. Arra emlékszünk, hogy nem vagyunk egyedül. És én hiszem azt, hogy ott a szolgálatban is nem leszek egyedül. Hiszem azt, hogy az Isten lelke lesz az, aki az erőt fogja adni a szolgálatomból. Mondta a Jézus Krisztus a tanítványoknak, hogy vesztek erőt, amikor eljön a Szentlélek. Vesztek erőt, és a Szentlélek az, amely munkálkodik helyettetek. És ha belegondolunk abba, hogy ott voltak az apostolok, talán Pál apostol kivételével nem volt közöttük igazán egy tanult ember se. Igazán egy olyan ember se, akiről emberileg fel lehetett volna nézni. De mégis olyan emberek voltak azok, akik vettek erőt, akikkel Isten lelke volt, és ezekkel az emberekkel Isten csodálatos dolgot tudott tenni. Abban az időben, amikor sokkal súlyosabb gazdasági válságok voltak, amikor emberek százezrei éheztek, amikor emberek ezreit vitte el többfajta éhhalál és különböző fertőzések, Isten lelke akkor különösen munkálkodott, és egy évszázad alatt, még egy évszázad se kellett, és az egész akkori világban elterjedt a kereszténység. Egyszerű halász, vámszedő emberek által, azért, mert vettek erőt. És testvérek, én hiszem azt, hogy a pünkös minden hívőnek az ünnepe. És itt beszél arról is az ige, hogy azért nem ismeri a világ, és nem fogja ismerni a világ a lelket, mert ők nem ismerik. Mert bennünk lakik hívőkbe. És a pünkös most azért nem jelent a világnak semmi különöset, mert ők nem ismerik Istennek a lelkét. De akikben bennen él, azokban Isten lelke lakozik. És azokban van erő. És testvérek, hadd mondjam el, hogy ez a lélek lehet velünk, és ez a lélek van velünk akkor, amikor lehet hazamegyünk, és már nem kaptunk fizetést abban a hónapban, és ki kéne fizetni a számlákat, Mert lehet, hogy még nem történt meg ez velünk, de lehet, hogy meg fog történni, még lehet velem is meg fog történni. Mert nem tudjuk, hogy mi elé nézünk. De ez a lélek lesz velünk. És ez a lélek lesz velünk akkor, akármilyen nehézséggel kelljen szembenéznünk. És én hiszem azt, hogy az én szolgálatomon is Isten lelke lesz velünk. És testvérünk, örüljünk. Mert ma is pünkösd van. És Isten lelke munkálkodik. Ezt láthattuk, és látni is fogjuk továbbra is. Amen.
Köszönjük szépen a fiataloknak az építő szolgálataikat, és adjunk hálát, dicsőítsük az Urat, ő érettük, imádkozzunk tovább a fiataljainkért. Szeretettel a gyülekezetet, a testvéreket ezen a pünkösdi ünnepen, és valóban van okunk arra, hogy örüljünk és hálát adjunk. munkálkodik az Úr a fiatalok életében, de mindenkinek az életében. Legyünk nyitottak arra, amit az Úr akar nekünk mondani, és kívánjuk azt minden kedves jelenlevőnek, hogy ez a pünkösdi ünnep legyen nagyon jelentőségteljes mindenki számára. Töltsük el a Jóisten áldásaival, a Jóisten házába, azokkal a javakkal, amiket Isten akar nekünk adni, és osszuk meg ezt másokkal is. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk most meg, azután majd az ige hirdetés lesz. Olvastam a felolvasott igékben, az egekből küldött Szentlélek. Ezt az ünnepet ünnepeljük, testvéreim, és a Jóisten az ő áldásait az égből, onnan az ő jelenlétéből küldi a mi számunkra. Keresztény életet, hívő életet elképzelhetetlen élni a Szentlélek ereje nélkül. Ez nagyon fontos, pótolhatatlan. Nagy hiányérzet van az embernek az életében, aki úgy próbál élni hívő életet, hogy nem a Szentlélek által, nem az égből küldött Szentlélek által. És a Péter közönséges leveléből olvastam, és szeretném, hogyha egy kicsit elmélkednénk a Péter életével kapcsolatosan. Az Úr Jézus Krisztus tanítványa volt, és mégis megkísértetett, és az Úr Jézus Krisztus követésében megfáradt, elgyengült. Az Úr Jézus Krisztus kellett, hogy intse. Fel kellett, hogy emelje. És ezért, testvéreim, ezen a délutánon nagyon röviden Péterről szeretnék szólni, hogy hogy nézett ki pünkösd előtt és pünkösd után. Volt egy változás az életében. El lehet mondani bizonyos dolgokat róla pünkösd előtt. És más dolgokat, építő, szép dolgokat pünkösd után. Hát ismerjük az igéket, és csak említem ezeket az igéket, nem időzök ezeknél az igéknél. Amikor az Úr Jézus követésében volt Péter, és az Úr Jézus az ő szenvedéseiről beszélt, beszámolt, Péter nagyon félreértette, vagy egyáltalán nem értette az Úr Jézust. Amikor az Úr Jézus az ő szenvedéseiről beszél, hogy őt hogy fogják elárulni, és hogy fog szenvedni, akkor azt olvastuk, hogy Péter előfogván őt kezdé feddeni, mondván, mentsen Isten Uram, ha nem eshetik ez meg te véled. Az Úr Jézus megfordulván mondta Péternek, távozz tőlem, sátán, bántásomra vagy nékem, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra.
emberi dolgokra gondolsz. Amikor úgy gondoljuk, hogy mi jól tudjuk, amikor úgy gondoljuk, hogy mi jól csináljuk, és csak emberi ez, fel vagyok készülve, megszoktam már, így csináltam már régóta, és ez az ember az Úr Jézus Krisztus gondolataira, akaratára, tervére nem tudott ráhangolódni. Az Úr Jézus Krisztussal nem tud egy lenni. És nagyon sokszor ezt lehet észrevenni vallásos embereknél, hogy ismernek, tudnak valamit az Úr Jézusról, de mégis emberi dolgok szerint járnak el. És ez nem jó, és ez nem helyes. Aztán azt is látjuk, és tudjuk Péter életéből, hogy ő megtagadja az Úr Jézust. Sokszor kérdezzük, hogy tudta ezt megtenni. Az Úr Jézus Krisztus látta, hogy ez az ember nem áll jól lelkileg. Itt van a környezetemben, de még hiányzik valami az életéből. Ő maga rendezi, hogy jussak be oda a főpap udvarába, és amikor az ember így rendezi saját magától a dolgokat, akkor mindig megjárja, és ez történt Péterrel is. Megtagadta az Úr Jézust. Nem ismerem. Nem sokszor így vagyunk mi is, testvéreim? Valami hiányzik az életünkből. Bátorság kellene, buzgóság kellene. Érezzük, hogy valami hiányzik. Tudunk mi beszélni sok mindenről. De mikor erről, Krisztusról, a Bibliáról, az üdvösségről, nem megy. Aztán azt is látjuk a János evangéliumában, és a húsvét ünnep alkalmával foglalkoztunk ezzel, nem is egyszer, hogy Péter azt mondja, hát mondta az Úr Jézus, hogy itt találkozunk, de hát nem jött még. Elmegyek, elvégzem azt, ami az én értek. Elmegyek halászni, és mentek a többiek is, és nem fogtak semmit. Amikor nem veszi figyelembe az Isten szavát, amikor türelmetlenül, amikor nincs kitartás az életében, és nagyon sokszor jellemzi ez a hívő keresztény embereket. Úgy mond keresztény embereket. Hogy hát tudom, mit mondott az Úr Jézus, és ott vagyok, de hát annyit várni rá, de hát éppen annyira ragaszkodni hozzá, hát nem kell azt olyan komolyan venni. Hát találkoztunk már, hát beszélgettünk már, mit akar már megint, hát meddig kell ezt csinálni, és sokszor olyan nyűg, olyan teher, az, amit az Úr Jézus mond, és amit kellene tenni Jézusért. Hát valahogy így nézett ki Péter pünkösd előtt. Ott volt ő a Jézus követésében, de még nem volt átadott életű, még nem volt az életében a Szentlélek, még nem formálta át, még nem töltötte be. De olyan jó, hogy a Jóisten akkor is foglalkozott Péterrel is. Mindazokkal, akik ebben az állapotban vannak, foglalkozik velük az Úr. Akkor, amikor mi emberi dolgokra gondolunk, akkor bennünket is megint az Úr Jézus, ahogy Pétert is tette. Az Úr Jézus megint tette. Határozottan, mondhatnánk, hogy keménye, szigorúan, távozz tőlem, Sátán, ezt mondta neki. Mert akkor, amikor mi nem gondolunk az Isten dolgaira, a miénkre gondolunk, akkor így int és fed bennünket az Úr, mert ez a megoldás. Amikor mi megtagadjuk az Urat, úgy, mint Péter is tette, akkor az Úr Jézus Krisztus szeretettel, jósággal ránézett Péterre. És ezt teszi velünk is. Szomorú az Úr Jézus, hogy nem tudjuk megvallani őt. Nincsen erőnk a szolgálatra úgy, ahogy kellene. Felfogjuk ezt, hogy így bánik velünk az Úr. És aztán elbeszélget velünk az Úr. Megkérdezi azt, hogy hogy vagyunk. Megkérdezi azt, hogy szeretsz-e engem. Ennyire kegyelmes. És engedi, hogy tudjak válaszolni, hogy őszintén válaszoljak, ahogy a bizonyságtevésekből is hallatszott, hogy őszintén mondják el a fiatalok ezeket a dolgokat. Mert ez nagyon fontos. Lehetne színészkedni, lehetne mondani ezt is, azt is, de őszinteséget vár az Úr, és Péter ilyen őszinte ember volt. Volt bukás az életében, de volt bűnbánat is az életében. Sírt keservesen, és az igazság az, hogy nagyon ragaszkodott az Úr Jézushoz. Nagyon ragaszkodott a hívők közösségéhez. És azt mondta, hogy az Úrtól várom a megoldást. Hát ha pünkösd előtt is, ha úgy erő nélkül is, ha úgy vallásosan is csupán, de ragaszkodok, de várok valamit, akarom, hogy történjen valami. Vajon van-e ilyen imádság bennem és bennünk, testvéreim? Ezen az ünnepen, testvéreim, az Úr azt akarja, hogy ne menjünk el üresen. Hogy ne járjunk csak úgy az Úrházába, vagy ne teljenek úgy az ünnepek, vagy a napjaink, hogy ne tegyünk bizonyságot, hogy valamit ne tegyünk az Úrért. De ez csak a Szentlélek erejével, az ő lelke által történhet meg. És Péterrel megtörtént az, ami meg kell történjen minden embernek az életében. Betöltötte a Szentlélek, és ismerjük az ő szolgálatát a Cselekedetek könyvéből, azokat az igéket nem olvastam, Péter közönséges leveléből olvastam ezeket a drága igéket, hogy ő elmondja, hogy az egekből küldött Szentlélek. Ő is az Isten lelkének a munkáját látja nagyon fontosnak, és éltem akkor úgy vallásosan a külsőségekkel telve, és kudarcaim voltak. De a Szentlélek betöltötte az életemet. És testvéreim, erről kell szólni. Péter pünkösnapján bizonyságot tesz, prédikál, és megtérnek sokan. Aztán elkezdi a szolgálatot, és építi a gyülekezetet, és hasznára van a testvéreknek, a környezetének. Hát ezt akarja az Úr. Kész vagyok elfogadni azt, amit Isten akar nekem adni? Ez a boldogság útja. Ez az Istennek az útja. Ez a keskeny út, testvéreim. A jó Isten tette elébünk, ő járt előttünk ezen az úton. És mi is ezen az úton kell, hogy járjunk. És innen ebből az igéből, amit olvastam, szeretném elmondani, hogy mi a feltétele annak, hogy ilyen lélekkel teljes életet élhessünk. Péter elmondja az ő levelében ezeket a dolgokat. És ahogy olvastuk itt a 11. versben, azt mondja, hogy voltak olyan emberek, akik nyomozódtak, a Krisztusnak ő bennük levő lelke, aki bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről, és az azok után való dicsőségről. Az Istennek az emberei leírták a Bibliában mind azokat a dolgokat, amit mi kell, hogy tudjunk. Ami nekünk nagyon fontos. És ezért, testvéreim, szeretném mondani, hogy a Szentírás szerinti élet, a Biblia szerinti élet adja meg nekünk ezt a telítettséget. Másképp nem lehet élni az igével, az igéhez igazítani az életemet, a gondolataimat, a szokásaimat. Péter az ő második levelében a következőket mondja Isten igéről. Igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amerre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virad és hajnalcsillag kér fel szívetekben, tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szent Lélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Isten így rendelte, Isten ezt így adta, hogy e szerint tudjunk élni, e szerint tudjunk járni. Ő ihlette az Istennek az igéjét, a Bibliát. Azt gondoljuk, hogy lehet ennélkül élni? Amikor Péter feláll prédikálni pünkös napján, akkor nem az ő gondolatait mondja. Figyeljük meg, hogy teli van a prédikációja igével, Bibliával. Azt mondja, idézi. És az Istennek az igéje elérte azokat az embereket, akik hallgatták. A szívükben megkeseredtek, készek voltak kérdezni, hogy mit cselekedjünk. Nem jó, ahogy élünk. Testvéreim, ilyen igazi életet az Úr lelkének a teljességével csak úgy lehet, hogy figyelembe veszem, hogy mit mond a Szentírás. És gondolkodjunk el együtt, testvéreim, hogy mi e szerint élünk. Vagy jövök közelebb. Gondolkodj el, kedves hallgató, mindnyájan, akik itt vagyunk, elgondolkodhatunk ezen. Élek az íge szerint? Fontos nekem minden nap az Isten igéje? Az Isten igéjét hirdetem? Az Isten igéjéhez szabom az életemet? Ahhoz mérem a cselekedeteimet? Hát ez nagyon fontos. A másik dolog, ami itt a 12. versben van, az a szolgálat. Azt mondja, hogy voltak olyanok, nékünk szolgáltak az evangélium hirdetésével, az evangélium, akik prédikálták néktek az evangéliumot az egekből küldött Szentlélek által. Nem lehet másképp, hanem oda teszem az életemet, és kész vagyok szolgálni az Istennek. Mert nem úgy működik ez, hogy én nem teszek semmit. nem úgy leszek telített az Istennek a lelkével, hogy én nem csinálok semmit. Én nem kell tegyek semmit. Vannak, akik tegyék. Nem. A hívő élet az Isten lelkének a teljességével az szolgáló élet. Ez a feltétele. És ugyanitt ebben a levélben mondja Péter, hogy ki, amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. A délelőtt hallottuk, hogy nem vagyunk egyformák. Hála jó Istennek, hogy különféle szolgálatokat végezhetünk. Ha valaki szól, mint egy Isten igéjét szólja. Ha valaki szolgál, mint egy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ad, hogy mindenben dicsőítessék a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön örökké. Nem lehet másképp. Nem lehet azt mondani, hogy hát én most nem megyek el. Én most nem fogok szólni. Én azt most nem fogom megtenni. Nem lehet. Ha azt akarom, hogy az Isten lelke a teljességében lakjon bennem, hogy Péter életében is látjuk, akkor ő ment. Ő imádkozott. Ő tett mindent, amit tehetett. Ha hívták, hogy menjen Kornéliushoz, akkor ment. Ha az Úr azt mondta neki, hogy öljed és egyed, bár makacs volt és a szokásaihoz ragaszkodott, de végül is megértette, hogy amit Isten megtisztított, akkor én nem mondjam tisztátalannak. És ment, és hirdette az evangéliumot a pogányoknál is, szolgált. És ez egy másik feltétel. Szeretném kérdezni, kedves hallgatom, hogy beálltál a Krisztus szolgálatába? A Krisztus testében a hívő emberek, a gyülekezet tagja, az újjászületett emberek, azok szolgálnak az Istennek. Ott vagy az Isten szolgái között? Ahogy beszélsz a munkahelyen, ahogy viselkedsz az iskolában, ahogy beszélsz a gyermekkel, ahogy beszélsz az idős emberrel, ahogy megnyilvánulsz, ez a szolgálatról beszél. Kész vagy, hogy szolgálj a Krisztusnak? Az Isten lelke, a Szentlélek azokban lakik, akik így készek a szolgálatra. Egy másik terület, testvéreim, ugyanitt a Péter leveléből, az, hogy kell a szeretetteljes kapcsolatokat ápoljuk. Olvasom az igét az első rész 22. verséből. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetve tisztítván meg a lélek által egymást tiszta szívből buzgón szeressétek. Hát, hogyha van megsértődés, harag, gyűlölet van, vagy eféle bűnök az életünkben, akkor lakhat ott a Szentlélek? Akkor teljességben ott lakik a Szentlélek a szívünkben? Nem. De a lélek által megtisztulhatunk, és ez a tisztulás, ez a szentség, a szeretetteljes szolgálatokra van. Ez az a szent szeretet, az Isten szeretete, amely nem nézi el a bűnt, hanem a bűnt gyűlöli, de szereti az embert. És ez az az isteni szeretet, ami ott kell legyen mindjártnak az életében, ami más, ami nem ilyen, ahogy itt olvastuk, az hamis, az nem az Istentől van. És újra kérdés ez, hogy tudod-e szeretni a testvéreket? Vagy vannak-e olyan emberek, akiket nem szimpatizálsz? Vannak olyan emberek, akiket nem hallgatsz meg olyan szívesen? Nem beszélsz vele olyan szívesen? Ez akadály lehet. Az Isten lelke le akarja rombolni ezt az akadályt. Mert az első pünkös napján akkor ott az Isten egyesítette a hívőket, Jeruzsálemben, és a többieket. És minden akadály félre lett téve. Az Isten lelke félre akarja tenni benned, veled együtt ezeket az akadályokat. Még egyszer olvasom az igét. Képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a lélek által egymást, tiszta szívből, buzgón, szeressétek! Megvan ez az életedben? Nem klikkek, nem pártoskodások, nem ítélkezés, nem büszkeség ez, hogy én ki vagyok, vagy a másik hol van, hanem az Isten lelke, az egység lelke, a szeretetet akarja közöttünk kimunkálni. Beállsz ebbe a munkába? És a jövőről is szól az Istennek a lelke, és nekem annyira tetszik itt a Péter közönséges első levelében, hogy hogy mondja még a Szentlélekről Isten igéje. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek a ma lelke. Amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt, a dicsőségnek a szent lelke. A Szentlélek a dicsőségből szállt, a mennyekből szállt le. Onnan jött, ahova mi megyünk. Ott van az Isten lelke, a szívünkben van az Isten lelke, mindenütt jelen van az Istennek a lelke. És akiben ott van az Istennek a lelke, az vágyik oda az Isten házába, az örökkévaló hajlékokba. Tudja azt a hívő ember, hogy a földi sátorház elbomol, de épületen van az Istennél. És a Szentlélek ezt mondatja velem, hogy csak előre, haza fogsz menni. Félre a gondokkal és a bajokkal. Ne nézd ezeket a gyengeségeket. Ne nézd a problémákat, mert gyönyörű, szép jövő vár rád. Gyönyörű, szép mennyországot készített Isten. Az Istennek a lelke ezt mondatja a hívőkkel. Van üdvbizonyosságuk. Tudják, hogyha itt már nem élnek, ott igenis élnek. Az Isten számára, az Isten országába. Van-e ez a bizonyosság? Ez az üdvbizonyosság az életedbe, a szívedbe. Az Istennek a lelke, a dicsőségnek a lelke. És a dicsőségbe visz bennünket. Gondolsz erre? Vagy annyira el vagyunk foglalva ezekkel a földi dolgokkal, hogy nem tudunk felnézni. Annyira meggörnyedtünk lelkileg, hanem csak talán csak a földi dolgokat, talán csak a magunk dolgait nézzük. Az Úr lelke, a dicsőség lelke onnan fentről jött, és rászállt azokra, akik ott voltak Jeruzsálemben, és az Úr lelke azt akarja, hogy most emeld fel a tekintetedet, és nézd meg, hogy milyen dicső jövő vár rád. Milyen csodálatos jövő vár azokra az emberekre, akik az Úr gyermekei. Igen, a szenvedés, igen, a problémák, talán ezek a gazdasági, a társadalmi problémák, amiket olvasunk az újságban, és látjuk a híradóban. De az Isten lelke mást mond, hogy vár rátok az Atya, a dicsőségben, a dicsőség lelke. Ezek feltételek, testvéreim. Mi biztos, hogy szeretnénk az Isten lelkének a teljességét. Szeretnénk úgy élni, mint ahogy Péter élt pünkösd után. De ott vannak a feltételek. A Szentírás szerint éled az életedet? A szolgálatba beálltál már? Vagy vannak akadályok? Szereted a testvéredet? Látod, hogy milyen szép jövőt, milyen szép országot készített Isten neked és nekünk? Hogyha igen, akkor az Isten lelke ott lesz az életedben, teljesen, úgy, ahogy volt a Péter életében, és már nem csak külső vallásosság lesz az életedben, hanem igazi kereszténység, igazi hívő élet. Már nem a törvény útját járod, hanem a keskeny útat, a Krisztus útját. Már nem a rabságnak az útja, hanem a szabadság útja. Nem a szomorúságnak az útját, hanem az örömnek és a boldogságnak az útját, amire felhív minket Pál apostol is, hogy örüljetek az Úrban. Hát ez a hívő élet, testvéreim. Péter vallásos életet élt pünkösd előtt. Volt bukás, volt bűn, rossz lelkiállapot, de ragaszkodott a Krisztushoz, kereste. Kereste az ígét, kereste a testvéri közösséget, és az Úr meghallgatta. És adott neki új életet, és betöltötte a Krisztus lelkével, az Istennek a szent lelkével. És ezért ez az ember a szentség útját, a szolgálat útját járta. És ez lehet a te útad is. Ez vezet a boldogsághoz. Milyen úton jársz, milyen úton haladsz? Adja az Úr, hogy a lélek útján, a keskeny úton, a Krisztus útján haladjunk. Amen.
Amen.
Hálát adunk neked ezért a napért, a délelőttért, a délutánért. Köszönjük a fiatalokért, akik bemerítkeztek. Hálát adunk, Urunk, azokért, akik szolgáltak ma délután. Köszönjük a szép énekeket. Köszönjük, Urunk, hogy épülhettünk. Köszönjük, hogy hallhattuk a Te ígédet. Áld meg az életünket, és segíts bennünket, hogy a lélek teljességében tudjunk élni. És ha láttunk az életünkben akadályokat, hadd, hogy azokat félre tudjuk tenni. Hozzuk a kereszthez azokat a dolgokat, a hibákat, a bűnöket. Könyörülj rajtunk, formálj bennünket, Urunk. És add, hogy buzgó, neked odaszánt hívő keresztények legyünk, akik csak neked élnek és neked szolgálnak. Segíts erre bennünket az Úr Jézus nevében. Amen.